Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük pünköstkor. A húsvét után 50 nappal tartott pünköst, a húsvét és a karácsony mellett a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög Pentékoszté 50 szóból ered. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint pünköstkor három fontos eseményt ünnepelnek a keresztények. A Szentlélek eljövetelét, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcsét és beteljesítőjét, az egyház alapítását és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdetét. A Szentlélek kiáradásának bibliai leírása szerint az apostolok, miután a Szentlélek eltöltötte őket, mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatta meg ezt az egységet, amely a közös hit megvallásával összekapcsolja a különböző nyelven beszélő embereket. Így születhetett meg az első pünköstkor az egyház. Pünköst hétfőn az egyház a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja liturgikus emléknapját ünnepli Ferenc pápa 2018-ban hozott döntésének megfelelően. Olvasható a Magyar Püspökkari Konferencia közleményében. A Magyar Falu program keretében 2019 óta több mint 3200 utca újult meg, 1300 járdát újítottak fel, és több mint 100 kerékpár útszakasz készült el a magyar kistelepüléseken, közölte a Vasvár megyei Magyar Lakon a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, aki a térség országgyűlési képviselőjével és a község polgármesterével közösen adta át a felújított Boldog Brenner János utcát, valamint a hozzá csatlakozó, a Szőlőhegyre vezető több mint egy kilométeres útszakaszt. Gyopáros Alpár hozzáfűzte, a program indulása óta több mint 4000 kilométernyi állami mellékúthálózati, zömmel vidéki kistelepüléseket összekötő útszakasz újult meg a Magyar Falu program keretében. Szavai szerint az elmúlt 5 évben példátlan mennyiségű forrás érkezett a falvakba, de hiába magasak a számok, óriási az elvégzetlen feladat, meg annyi útszakasz, utca, járda, földút vár felújításra. A Magyar Falu program nem egy budapesti irodában született, hanem a falvakban íródott, és a megvalósítása is a falvakban zajlik. Az elért sikerek is közös eredmények, tette hozzá. Sok jelölt képviselőként, polgármesterként vagy vármegyei közgyűlés tagjaként is mandátumot szerezhet a június 9-i önkormányzati választáson, azonban a jogszabályok szigorúan megszabják, milyen mandátumokat lehet egyszerre betölteni. A kevesebb mint 10 000 lakosú településeken úgynevezett egyéni listán választják a képviselőket, minden választópolgárnak annyi szavazata van, ahány tagú a képviselőtestület az adott településen. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény azonban rögzíti. Ezeken a kis településeken a polgármester nem lehet egyúttal a képviselőtestület egyéni listáról mandátumot szerző tagja is, vagyis ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek is megválasztják, törölni kell őt az egyéni listáról, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elérő jelölt lép. A több mint 10 000 lakosú településeken vegyes választási rendszerben választják a képviselőtestület tagjait. A választók az egyéni választókerületi jelöltekre szavaznak, de az egyéni választókerületben mandátumot nem eredményező, úgynevezett töredék szavazatok alapján a jelölő szervezetek között arányosan úgynevezett kompenzációs mandátumokat is kiosztanak. Ismét támogatásra pályázhatnak az egyes típusú diabétesszel foglalkozó civil szervezetek, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes közleménye szerint Magyarországon több ezer gyermek él egyes típusú cukorbetegséggel. A kormány célja, hogy a diabétesszel kapcsolatos tudnivalók minél szélesebb körben ismerté váljanak, ezzel is segítve az érintett családokat és közvetlen környezetüket. A 100 millió forint keretösszegű kiírásra civil szervezetek jelentkezhetnek július 1-jéig a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő pályázati felületén. Sport. A nevezési időszak lezárultával eldőlt, hogy a 4 bajnoki osztályban több mint 120 versenyző páros áll majd rajthoz a jövő hétvégi Diósgyőr Rallin, a Hunda országos rali bajnokság idei második futamán. A Diósgyőr rali jövő pénteken látványos rajtceremóniával kezdődik, a gyorsasági szakaszokat pedig szombaton és vasárnap rendezik. A viadal központja a DVTK stadion, itt lesz a szervizpark, valamint itt rendezik a rajt- és célceremóniát is. Végül az időjárásról. Fokozatosan csökken a felhőzet, a gomoly felhők összeesnek, a záporok, zivatarok megszűnnek, a legtöbb helyen kiderül az ég. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papildikó vagyok. Műsorunkban ez alkalommal Szarvaskőbe látogatunk, ahol egy határon átívelő pályázatról beszélgetünk marosvásárhelyi, magyar kanizsai és egri szervezetek vezetőivel. Kovácsné Testléri Beáta a projekt ötletgazdája mesél a részletekről.
A Hangolda Egyesület pályázott erre a partnerségi együttműködési projektre. Ennek vagyok én az elnöke. Terápiával is foglalkozunk. Elsősorban a zene és a kultúra a fő profilunk, és célunk az is, hogy a zeneterápia, a művészetterápiát hogyan tudjuk terjeszteni, illetve felhasználni. És 2 évvel ezelőtt már volt egy ilyen rövidebb kis ifjúsági projektünk, ahol sérült fiataloknak mutattuk be, hogy hogyan is lehet a művészetterápiát, a zeneterápiát, illetve hát ez a low-assisted terápiát, a természet közeli létet egyáltalán felhasználni arra, hogy fejlesszük a fiatalokat. És most ennek egy tovább dolgozott projektjét készítettük el a tavalyi évben, ugyanazokkal a partnerekkel részint. A mi szervezetünk, ami a Hangolda Egyesület, de mi együttműködünk az Egri Autista Alapítvánnyal, illetve Erdélyből a Kulcs Egyesület és a Bárka, vagy Együtt Veled Értők Egyesület, akik a Vajdaságból, Magyar Kanizsáról érkeztek. Szeretnénk ezeket a jó gyakorlatokat megosztani, tehát most mind a három szervezet bemutatja azt, hogy ők mit szoktak alkalmazni, mit szoktak használni, már nem csak kizárólag művészet terápiára fókuszálva, hanem egyáltalán itt a sérült embereknek a támogatására, fejlesztésére mit lehet használni, és ebből fogunk közösen készíteni egy kis kézikönyvet, fényképekkel, illusztrációkkal, illetve részletesen leírva, hogy egy-egy tevékenységet hogyan tudnak használni, hogy lehetőleg más szervezetek, akik sérültekkel foglalkoznak, ők is tudják ezeket használni, hogyha nem ismerének valamit. És ennek keretében több találkozó lesz, ahol szakemberek megyünk el, meglátogatunk egymásnak a szervezetét, és ott meg fogjuk nézni, hogy ki hogyan dolgozik a fiatalokkal, de ennek keretében 2 ilyen csere is lesz, amikor a fiatalokat is utaztatjuk, tehát a sérült fiatalokat. Az az első ilyen alkalom itt Szarvaskőben, ahová a Vajdaságból meg Erdélyből érkeztek hozzánk egy-egy csapat, illetve az Egri Autista Alapítványnak a gondozottjai vannak itt velünk, és ő velük próbáljuk ki tulajdonképpen azokat a módszereket, amelyeket mi alkalmazunk, megmutatjuk így, hogy még jobban lássák a szakemberek, akik kísérik őket, hogy mi hogyan szoktuk ezeket alkalmazni, de természetesen ők is hoztak módszereket, amiket már itt azért bemutattak, hiszen ez egy partnerség, itt együtt kell dolgoznunk, ezért ők is több tevékenységgel is részt vesznek.
Gyakorlatilag az utolsó napon, itt az első együttműködés utolsó napján beszélgetünk, meg tudnál említeni néhány olyan módszert, amit akár ti tudtatok megmutatni számukra, akár így jó gyakorlatként ti át tudtátok venni?
Hát mi zenéltünk közösen, tehát hangszerekkel kísértünk olyan dalokat, amelyet ők választottak, és utána ezeket átdolgoztuk különböző stílusba például, tehát reppesítettük, vagy pedig akár ilyen nagy kórusműként adtuk elő, és akkor ezzel aztán készítettünk úgynevezett kanvát, ami egy hatalmas nagy vászonra közösen festettünk. Ők keverték a színeket is, vízzel hígították, ahogy ők akarták, és utána oda locsolták, ahova ők akarták, és gyönyörű képet kaptunk, amelyet utána megnéztünk, körbejártunk, megnéztük, hogy ki mit lát benne, úgyhogy volt benne vulkán, volt benne tengerpart, mindent találtunk rajta, és ez egy teljesen közös, mi mindenki részt vett benne, tehát úgy kell érteni tényleg, hogy a tolókocsisokat is oda toltuk, és ők is locsolták a festéket, amit ők kevertek össze, ők mondták, hogy mit milyen arányban. A lovakkal is dolgoztunk, az állatokkal, voltak séták, voltak ilyen sportjátékok, például ilyen pingpong, asztali pingpong, ahol labdával kellett a pohárba beletalálni, ilyen ügyességi játékok. Ezen kívül tényleg énekeltünk közösen, este lesz itt egy koncert, aminek keretében be is fogunk mutatni egy ilyen harangjátékkal kísért művet. Most éppen az örömódát gyakoroltuk, úgyhogy azt fogjuk előadni közösen. És volt lovaskötélhúzásunk is például, ahol megnéztük, hogy hány ember tudja a ló ellenében felvenni a versenyt, de nem voltunk elegen hozzá, úgyhogy... És ezen mindenki meglepődött.
Azon gondolkodtam most így el, bocsánat, ha félbeszakítottalak, hogy különböző eszközök, módszerek segítik azt, hogy bármilyen fogyatékossággal élő ember képességei, készségei fejlődjenek, de vannak olyan eszközök vagy módszerek, amitől mondjuk arra gondolok, hogy például itt a lovasterápia, hogy én azt gondolnám, nyilván nincs tapasztalatom, de hogy akár az autisták félhetnek az állatoktól.
Bárki félhet, autistáknak különösen. Ugye őnekik, ha kikerülnek a komfortzónájukból, amit ismernek, az mindig egy nehéz helyzet, és nehezen feldolgozható helyzet, de ugye semmi nem kötelező, soha nem kötelező, tehát amikor ő úgy látja, hogy nem fél, hogy kedve van, akkor szól, és akkor fogja kipróbálni. Általában, hogyha látja, hogy a többiek kipróbálják, akkor egy idő után majdnem mindenki azt szokta mondani, hogy hát ha ő vele nem történt semmi, akkor miért történne én velem? És akkor nyilván kipróbál, mindent szívesen megpróbál utána, és könnyebben csinálja. Úgyhogy közös zenélés is úgy alakult, hogy az elején még alig énekeltek, aztán a végén már mindenki énekelte.
Tehát bárkit be lehet vonni ezekbe az aktivitásokba?
Hát ezt nem mondanám, hogy bárkit, de nyilván, hogyha van türelmünk, van időnk arra, hogy idővel legyen, akkor azért általában a legtöbbnek megjön. De ez egészséges emberek is így van. Valakinek volt egy rossz élménye, nyilván ővel sokkal nehezebb, mert mondjuk akkor benne van egy határozott ok, egy határozott tapasztalat, ami miatt ő fél vagy tart tőle. Olyankor nyilván nehezebb, de hát ott is időkérdése mindig, hogy mennyi idő van. Ha látja azt, hogy mások élvezik, hogy mások biztonságban vannak, akkor egy idő után azért ez mindig csitul ez a félelem, és akkor könnyebben mondja azt, hogy kipróbálom.
Határon túl, és nyilván itthon Magyarországon is, akár Eger környékén számos szervezet van, aki sérült emberekkel foglalkozik. Miért éppen ez a három egyesület vagy szervezet, aki most részt vett ebben a pályázatban, vagy részt vesz?
Néhány évvel ezelőtt, mikor az előző projekt előtt volt, akkor fordult meg a fejünkbe, hogy határon túli magyar szervezetekkel kellene fölvennünk a kapcsolatot, hiszen az Erasmus program az ugye nemzetközi program, mindenképpen több országot kell bevonni, viszont sérülteknél ugye nagyon nehéz olyat találni, aki mondjuk jól kommunikál angolul, úgyhogy egy hétig mondjuk elboldoguljon ezzel. Ezért ez merült fel bennünk, hogy akkor határon túli magyar szervezeteket keresünk meg. Igazából az erdélyi szervezethez volt korábbi projektekről, nem pont ugyanezzel a szervezettel, de egy szervezettel, akikben szintén dolgoznak a tagok. Ővelük volt kapcsolatunk, így az viszonylag egyszerű volt, mert tudtuk, hogy ezzel foglalkoznak, és megkerestük őket. A vajdasági szervezetet pedig egy zeneterapeuta kollégám, aki onnan származik, őt kérdeztem meg, hogy tud-e ajánlani olyat, aki szívesen részt venne egy ilyenbe, úgyhogy őket teljesen véletlenül így rájuk írtunk a elérhetőségen, hogy érdekli-e őket. Volt függőben egy szlovákiai szervezet, még ők nem voltak ilyen Erasmus projektben, és akkor így az akkreditáció, meg ezek a regisztrációk nem voltak meg nekik, és végül is majd lehet, hogy egy későbbi projektbe bevonjuk őket, és őket is érdekel, de én adminisztrációs gondok miatt még nem sikerült őket bevonni, de ők is érdeklődnek, úgyhogy ki tudja, ha tudunk valami folytatást csinálni később, akkor lehet, hogy ők is részt vesznek majd ebben.
Ha jól értem, akkor május 6-a és 10-e között itt Szarvaskőben ennek a projektnek az első állomása valósult meg.
Igazából az első állomás az annyiban nem állja meg, hogy természetesen egy online megbeszéléssel kezdtük, egy részletes online egynapos megbeszéléssel, amikor a projektet megnyertük. Utána volt egy háromnapos, csak a vezetőknek egy ilyen megbeszélés, egy ilyen nyitó találkozó, ahol a részleteket, a határidőket megbeszéltük, kinek mi a felelőssége, meg ugye nyilván megkötöttük a partnerségi szerződéseket, és akkor igazából az első, ahol valóban már azt csináljuk, amiről a projekt szól, tehát nem adminisztrációval foglalkozunk, hanem szakmával, igen, az most van, és akkor innen nyár végén fogunk menni Szerbiába, ott meglátogatjuk az egyesületet, a Bárka Egyesületet, elmegyünk, megnézzük, hogy ők mit csinálnak, együtt leszünk a fiatalokkal, az ő foglalkoztatottjaikkal, utána pedig fogunk menni Erdélybe kétszer is, egyszer csak szakemberek, meg egyszer oda ugyanúgy fiatalokkal megyünk még, és végül pedig itt még lesz egy záró találkozó, amikor ez az elkészült kézikönyvet bemutatjuk a nyilvánosságnak, meg hát kiértékeljük a projektet, az eredményeket megbeszéljük, hogyan tudjuk terjeszteni az eredményeket, tehát ezeket, amik még ugye a projekt zárásához szükségesek. Oda is elsősorban a vezetők fognak jönni, illetve szakembereket hoznak magukkal, akik részt vesznek a egész partnerségben.
Vargancsik Iringó vagyok, szociálpedagógus. Marosvásárhelyről jöttünk, és a Kulcs Szociálpedagógusok Egyesületét képviseljük. Az volt az elképzelésünk, amikor befejeztük az egyetemet, hogy létrehozunk egy olyan egyesületet, amely keretén belül megvalósíthatunk olyan projekteket, olyan álmokat, amiket a majd szakmai kiteljesedésünk céljából találunk ki, vagy éppen hiányterületként azonosítunk, vagy hát egyfajta kipróbálás olyan dolgoknak, amiket esetleg külföldön látunk, vagy így tanultuk, de nem láttuk az alkalmazását a gyakorlatban. És lényegében azóta működik, amióta befejeztük az egyetemet, és olyan kollégáimat szoktuk bevonni egy-egy projektbe, akik azon a területen, vagy abban a témában érdekeltek. Tehát, hogy ilyen elég rugalmas egyesület, azért, mert a szociálpedagógia az nagyon sok mindenre kiterjed. Ez is egy célunk, mint egyesület, hogy sajátos nevelési igényű gyerekek iskolai integrációját, társadalmi integrációját szolgáljuk, és mi a Down-szindrómát használjuk, mint egyfajta állapotleírás. Ők lényegében egy olyan csoport, akikkel az egyik kolléganőnk gyógypedagógusként is foglalkozik, és ezelőtt vagy 4 évvel kezdtünk el külön foglalkozásokat kitalálni nekik, mert az volt a tapasztalat, hogy így gyógypedagógusként rengeteget fejlesztik őket, mondjuk matematikai készségeket, meg olvasás, meg írás, és akkor ezek valahogy ilyen nem találkoznak az élettel. Tehát, hogy a gyakorlati hasznuk az valahogy felfoghatatlan, mert hogy elvont fogalmak, számok meg hasonlók, hogyha így iskolai környezetben tanulod, és akkor ezért kitaláltunk egy olyan tevékenységet, hogy hát együtt fogunk főzni, mert hát a főzés az hasznos mindenki számára, és akkor majd lehet ez alatt a mennyiségeket gyakorolni, meg a különböző matematikai fogalmakat.
Mennyivel jobb lenne, nem akarom félbeszakítani, csak mennyivel jobb lenne, hogyha így működne most is az iskolában a tanítás.
Igen, és akkor ennek a megsegítésére ilyen sajátos szakácskönyvet is létrehoztunk, amit ők teljesen önállóan tudtak használni, és akkor minden alkalomra készültünk egy új recepttel, ami nagyon egyszerű, otthon is akár elkészíthető, és hát akkor heti rendszerességgel főztünk, és akkor jött a Covid, és a főzés az nem nagyon működött, mert hogy kóstolgatás, meg akkor mindig az volt a csúcspontja minden főző alkalomnak, hogy jöttek a szülők utánuk, és akkor megkínálták a kész dolgokkal, és akkor ezt nem lehetett a Covid ideje alatt tovább csinálni, és akkor azt mondtuk, hogy na, mindenki főzzön otthon a receptekből, és akkor mi kitalálunk egy más tevékenységet, és akkor azóta együtt kerámiázunk, tehát agyagozunk lényegében, tehát nem fazekalunk, mert hogy korongon még senki nem tud dolgozni, de kézi technikákkal agyakozunk, és hát ezek a rövid folyamatok, amiket végig kell csinálni, ugyanazt a célt szolgálják, hogy bármilyen fogalommal dolgozunk, vagy bármilyen esemény kapcsán készítünk valamit, legyen az húsvéti dekoráció, vagy éppen anyák napi, vagy bármi, akkor így beszélünk az eseményről is, meg kötjük a gyakorlati hasznához is a dolgokat, és rendszeresen találkozunk, és akkor lényegében ők vannak itt, akik ebben a kerámia agyagozós csoportba járnak, mert hogy ez szokott lenni a jutalom, hogy akkor egész évben dolgozunk, úgymond, és akkor aztán egyszer csak nyáron majd jövünk táborba, mert hogy aztán a nyári vakáció ide alatt nem fogunk majd találkozni, és akkor ősszel újra.
Van piaca a készült termékeknek?
Nem piacra készítjük őket, hanem hazaviszik általában a termékeket, és akkor ajándékként már a családban, meg így a távolabbi, nagyobb családban is gondolom, megtalálhatók a termékek, úgyhogy igen, nem készülnek eladásra ezek. Tehát nem az a célunk, hogy eladásra készítsük, de azért az feltétel mindig, a kiégetésnek a feltétele, hogy nagyon szép legyen a tárgy, amennyire csak lehet. Szóval ezzel szoktuk motiválni, hogy akkor legyen minél szebb, mert másképp nem tudjuk kiégetni, mert hogy az agyag az újra hasznosítható, ameddig nincs kiégetve, úgyhogy lehet gyakorolni, hogy szép legyen.
Mindig az lenne fontos, főleg a szülőknek, hogy minél inkább képesek legyenek a gyermekeik az önálló életvitelre. Mennyire célja önöknek az, hogy önálló életvitelre neveljék a gyerekeket, vagy fiatalokat? És itt felmerül a kérdés, hogy milyen korosztállyal is foglalkoznak.
Ez az elsődleges cél, hogy akkor akár hosszú távon használható dolgokat tanuljanak, amit aztán önállóan tovább vihetnek, és hát persze egy tábor esetében felmerül az is, hogy ez a szülőknek a mentesítése is egy hétre attól, hogy bármiféle foglalkozásokra hordani, vagy állandóan felügyelni a fiatalokat. A legfiatalabb az nem sokára lesz 18 éves, tehát 18-20 év körüli fiatalok, akik még iskolába járnak ugyan, de nagyon hamarosan nem fognak majd iskolába járni, és akkor ez egy ilyen holtpont, azt tapasztalom az életükben, mert amíg iskolába járnak, azért megvan az a rutin, hogy akkor reggeltől kora délutánig foglalkoztatva vagyok, délután vannak mindenféle fejlesztő foglalkozások, legyen az úszás, vagy éppen kerámiázás, és akkor utána hirtelen egy ilyen nagy űr, hogy akkor nem megyek sehova, nem történik semmi, mert hogy ezek az iskolák nálunk, legalábbis Marosvásárhelyen még nem úgy működnek, hogy mondjuk egy védett műhelybe, vagy egy olyan helyre kerüljön át, ahol szintén meg lesz egy rutin, hogy valami hasznosat csinálok, és van egy értelme annak, hogy felkeljek minden nap, mert hogy azt tapasztaljuk, hogy egy idő után úgy eltunyulnak, unalmassá válik az élet körülöttük, mert hogy szülők se tudnak minden nap valami újat kitalálni, és jó lenne, hogyha ezeknek így lenne folytonossága.
Igazából egy Erasmus pályázat keretén belül határon átnyúló együttműködésről szól ez a pár nap is, és nyilván ennek lesz majd folytatása a későbbiekben, vagy már volt előzménye is. Az önök számára milyen hozadéka van ennek az együttműködésnek?
Számunkra a betekintés más országokban hasonló sajátos nevelésű fiataloknak az életébe, milyen szolgáltatások, milyen megoldások születnek, mert nagyon gyakran ezek helyi kezdeményezések, vagy akár szülői kezdeményezések, és nagyon változatosak éppen ezért, úgyhogy ilyenkor mindig rá lehet csodálkozni, hogy na, ezt is csinálhatnánk például így, vagy tehát tanulunk egymástól mindenképpen. Vajdasági szervezet kapcsán készülünk majd oda, és akkor mondták, hogy nekik is van egy ilyen fazekas műhelyük, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők hogyan működtetik. Úgy tudom, hogy ők eladásra is például készítenek dolgokat, és ez nekünk érdekes lehet, hogy mert hogy mi egyelőre ezzel nem foglalkoztunk, vagy nem ez volt a célunk, de hogy lehet, hogy a fiatalokat akár erre is lehetne készíteni. A napokban voltunk az autista alapítványnál Egerben, és ők például mondták, hogy nagyon hasznos megoldás az ő szempontjukból, hogy a jogosultjaik között vannak olyan pszichés betegek, akiknek vannak nagyon jó pillanataik, amikor akár segítőként vesznek részt a tevékenységekben, és hogy ezzel egy kicsit ezeket a fejkvótás megoldásokat segíteni lehet, és ez egy nagyon érdekes ötletnek tűnt számomra.
Szakácsi Bolya okleveles pszichológus, Magyar Kanizsáról, az Együtt veled értük egyesületből. A szerveződés az 1998-ban indult, mégpedig a Hit és Fénnyel, tehát a Hit és Fény mozgalommal indult. Ugye vannak olyanok, akik ismerik Jean Vanier nevét, minden országban egy bárka szervezet, vagy bárka intézmény, nem is tudom, hogy hívják magukat. Minden esetre mi Dunaharasztin voltunk, tehát a magyarországi bárkában, de már csak később, ugyanis az ötletet az egyik gyógypedagógus hozta onnan, hogy hát legyen már bárka, ugyanis volt egy kis csoport, aki Magyar Kanizsán megjelent fogyatékos személyek, és bizony, hogy nem tudtak hova menni, nem tudták, hogy mi legyen velük, tehát akkor még, hát nem tudom most visszaszámolni a 26 évvel ezelőtt, ugye, azt gondolom, hogy mindannyian minden országban, a körülöttünk lévő országokban elég alacsony szinten volt a fogyatékos embereknek az ellátottsága, azóta persze nagy léptékben mindenfelől ez megnőtt már, de akkor még az óvodába se igazán fogadták őket, vagy ha igen, akkor talán egy-két napra, vagy egy-két nap, egy-két órára, tehát ez ilyen változó volt. És ott Magyar Kanizsán akkor az a Hit és Fény mozgalom, az elindította ezt a bizonyos bárkát, ami heti egy-két alkalommal, egy-két órában, közös foglalkozáson, mindig más helyszínen, tehát hogy nem volt egy állandó helyszín se tulajdonképpen. És akkor ez úgy nőtt, hogy az ott dolgozók, ugye, ott dolgozók, tevékenykedők, volontőrök, akik ott jó indulatú emberek azt mondták, hogy akkor csináljuk, akkor ez úgy történt, hogy mindig valaki bedobott valami jó ötletet, hogy na most ezt lehetne, most azt lehetne, most ide menjünk, most oda menjünk, tehát közösségi formálódott, pici kis közösségi, megjegyzem, És ehhez kellett egy egyesület. 2002-ben alakult, tehát 4 évre rá alakult az egyesület. Szülők és segítők alkották ott az elején a fő vonalat, és az egyesület, ahogy bejegyeztette saját magát, elkezdett abban gondolkodni, hogy akkor hova, mert családi házban akkor már volt, hogy családi házba befogadták a védenceket, és akkor ott voltunk néhány évig. De hát ez sem volt egy igazán jó megoldás. És mi történt? Hát pályázatok. Pályázat, pályázat, pályázat. És 2007-ben barátnőmmel megírtunk egy pályázatot, egy kertészeti pályázatot, amiben szó volt, vagyis a fő lényeg az volt, hogy a mi felhasználóink, mi védenceink, fiataljaink, mert hogy mindenféleképpen nevezzük őket, de főleg emberek, ők a kertészetben bizonyultak nagyon ügyesnek. Mindjárt visszatérek az előző gondolatra, de hogy ezt ki is próbáltuk olyan módon, hogy a Magyar Kanizsai Középiskolával egy közös ilyen együtt dolgozunk pályázat címén, megpróbáltuk, hogy ez valóban működőképes-e, és oda lejártunk heti 2-3 alkalommal dolgozgatni, ismerkedni, kicsit vegyülni. Azért azt el kell mondanom, hogy Magyar Kanizsa, hát azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom azt, hogy immár 15-6 éve odaállt a fogyatékos ügy mellé. És itt kell megemlítenem az önkormányzatot, aki mindig és mindenkor, mai napig is ott van a fogyatékos ügy mellett. Tehát nagyon-nagyon erősen ott van mellettünk, és azt hiszem, hogy nélkülük nem is tudna működni sem az egyesület, sem a 2009-ben alakult önkormányzati alapítású központ, ami megint egy másik történet. Lehet, hogy ez így nem annyira átlátható, de megpróbálom érthetővé tenni. Tehát 2007-ben megírtunk egy olyan pályázatot, amiben az üvegház léte, maga az üvegház egy fontos eleme volt a pályázatnak. Hát nem biztos, hogy sok jó reményt fűztünk ahhoz, hogy ez sikerülni fog, viszont sikerült. Ráadásul külföldi pályázat volt, és megnyertük az üvegházat. Na most a kérdés a következő, de hát mi elindultunk egy úton, amire azt mondtuk, hogy majd elvezet valahova, és hát elvezetett odáig, hogy azt kérdeztük, hogy és akkor most mi legyen ezzel az üvegházzal, hová tegyük? És akkor az önkormányzat a segítségünkre volt, az akkori polgármester nagyon szívélyesen fogadott bennünket, és amikor elmondtuk neki, hogy mi a problémánk, hogy nyertünk egy pályázatot, van egy üvegházunk, de nem tudjuk hova tenni, akkor csak úgy ránk nézett, és azt mondta, hogy na és melyik épületet nézték ki maguknak, tehát, hogy ennyire támogató a Magyar Kanizsa önkormányzata. És akkor mi természetesen tényleg úgy mentünk oda, hogy tudtuk, hogy melyik épületet szeretnénk magunknak. Így kezdődött az Együtt Veled Értük Egyesületnek az önkormányzat által biztosított épületben az üvegház, azután az épületnek a felújítása, ami már azt idézte elő, hogy egyre szaporodtak a felhasználóink, a védenceink, és mára azt tudom elmondani, hogy nem csak az Együtt Veled Értük Egyesületnek a működését, hanem a központ létrehozását is ez a bizonyos üvegházas pályázat tette lehetővé, hogy egy olyan közösségé formálódott ez az egész, ami már nem csak a fogyatékos emberek és a szüleik, hanem a köréjük csoportosuló, jóindulatú emberek oda csatlakoztak hozzánk. Magyar Kanizsáról annyit szeretnék még, hogy igazából voltak nagyon nehéz pillanatok ott az elején, ugyanis a fogyatékos embernek az utcán való megjelenése is botrányt váltott ki néhány magyar kanizsai lakosból, polgárból, de valahogy egészen odáig, tehát mindenféle tevékenységben igyekeztünk részt venni, és olyan szintre fejlődött ez az egész, hogy nagyon meglepő, de hogy is így ismernek bennünket, hogy a Bárkások, annak ellenére, hogy már intézményes formában működik egy napközi, aminek a működését a központ irányozza elő, illetve az önkormányzat által finanszírozott központ szolgáltatja, viszont a műhelyeknek a munkáját továbbra is az egyesület látja el, ugyanis továbbra is pályázunk, ebben a pályázatban is az egyesület vesz részt, de ez nem akadályozza meg egyik szervezetet se, hogy ne válvetve menjünk oda egymás mellé, és azt mondjuk, hogy akkor gyerünk, és csináljuk, és valószínű, hogy az ott dolgozó emberek és maga Magyar Kanizsa polgárai, akik ezt így előidézték, hogy ez egy ilyen jó közösség. Abban az értelemben is, hogy nagyon érdekes, mert ugye a mi védenceink, felhasználóink között az egészen enyhe értelmi és testi fogyatékosoktól kezdve a súlyosan halmozottan sérült fiatalokig vannak, de vannak közülük, akiknek Facebook oldaluk van, ugye, ha most ez itt a reklámhelye, akkor az, de azt gondolom, hogy ezt nem kell reklámozni, és nagyon érdekes, mert hogy a felhasználóinknak sokkal nagyobb a támogatói, az ismerősi köre, mint bármelyikünknek, akik átlagembernek mondjuk magunkat, bár én nem nagyon szeretem ezt a kategorizálást, mert egyáltalán nálam az ember létezik, és azon belül a hol tudok én segíteni, és hol van szükség segítségre, egyébként meg a diagnózisokkal nem foglalkozunk, de ez most egy teljesen más történet. Az Erasmus pályázat, ez már a második kör, nagyon-nagyon jó ez, hogy együtt tudunk kicsit lenni, és hogy beleláthatunk a másik munkájába, mert mindannyiunknak szükségünk van, egy kicsit más felől kapjunk impulzusokat, információt, mindig szükség van az újra, mert akármilyen múlttal rendelkezik egy egyesület, egy napközi, egy szervezet, mindig szükség van, hogy megújuljon egy kicsit, valami mást is tegyen abba, amit már eddig csinál. Azt tudom még mondani, hogy felnőtt korú korba értek a felhasználóink, a védenceink, tehát tulajdonképpen amit mi előlátunk az egész napközi létében, az a munka, mert minden felnőtt embernek. Most mondanám azt, hogy sajnos, de hát igen, a munka ez a szerves részét képezi az életünknek. Nagyon szerettem volna kékül beszélni, elnézést kérek, de nem sikerült. Mindig ezek a körben font mondatok. De hogy a munka, ami a műhelyekben megvalósul, természetesen nem csak ez, hanem hogy jól érezzük magunkat, és olyan közösségben legyenek a felhasználók velünk együtt, mert tulajdonképpen az életünk egy részét a munkahelyünkön töltjük, tehát hogy jól érezzük magunkat, élményekkel gazdagodjunk, és további tapasztalatokra tegyünk szert. Azt hiszem, hogy az emberi létnek az egyik fontos tényezője.
Sok-sok minden elhangzott itt az elmúlt percekben. Nem akartam félbeszakítani, de azért úgy bennem erőteljesen megjelent az a gondolat, hogy addig, amíg mondjuk a 70-es, 80-as években még csak Nyugat-Európában, elsősorban Németországban vállalták föl egyre jobban az emberek azt, hogyha valaki fogyatékossággal él a családban, és mentek ki az utcára. Nyilván ennek megvoltak mind a személyi, mind pedig akár a törvényi feltételei, hogy akár az utazásban, tömegközlekedésben, mindenhol biztos a feltételeket, hogy bármilyen segédeszközzel is akár, meg bármilyen sérültséggel ne okozzon problémát az embereknek, vagy családtagjaiknak megjelenni. Magyarországra ez azért még jóval később, évtizedekkel később gyűrűzött be. Magyar Kanizsát, ahogy említette, ott is azért én jól értem ki a szavaiból, hogy egyfajta szemléletformálásra is törekednek itt az egyesületen belül?
Mindenképpen, tehát tulajdonképpen ott az egészen a kezdet kezdetén, tehát már a hit is fény mozgalom is, de az együtt veled értük, igen, és azt gondolom, hogy nem tudom, hogy mit csináltunk, és hogy mi volt az, ami beindította az emberekben azt, hogy jó indulattal és jó szemmel nézzenek ránk. Azt hiszem, hogy a heti rendszerességgel megjelentünk a piacon, a városba, a cukrászdába, tehát hogy föltűntünk olyan helyeken, és a másik az, amit azt hiszem, hogy én mindannyiunknak elmondtam, mert hogy én már itt őskövület vagyok, ugye, és régóta ebben a szakmában, ebben a közösségben létezem, és hogy nagyon fontosnak tartom, hogy ne legyen a megkülönböztetés. Mindjárt mondok egy példát. Tehát, amit én érzékeltem, hogy nem szabad, hogy a fogyatékosság jogán bárki bármilyen előnyhöz jusson. Tehát, hogyha az átlagpolgár belépőt fizet egy fürdőbe, akkor azt a fogyatékos embernek is ki kell fizetni. Igen, ki kell fizetni. Ugyanis ő is ugyanazt a szolgáltatást fogja megkapni, és neki is van bizonyos bevétele, amiből ezt tudja finanszírozni. Mert átlagemberként, és akkor most csak az átlagemberekről, ha lehet így beszélni, azokról, akik nem élnek valamilyen fogyatékossággal, de mondom, ezt azért tartom nem jó vonalnak azt, hogy megkülönböztetünk, pontosan ezért, mert hogy emberek vagyunk. Ha azt mondom, átlagembertől megkérdezem, és többször megtörtént ez, átlagember átlag gyermekkel milyen támogatásban részesült, kedves? És kifizette az egyetemet? Ja, bocsánat, a szülő? Kapott valakitől valamit? Nem, egyáltalán egy pillanatig se értsenek félre. Tehát nem arról van szó, hogy bizonyára volt valami, amit kaptak. Oké, de a fogyatékos ember kap egy bizonyos ápolási díjat, amit azért kap, hogy az ő élete is olyan mederbe kerüljön, azt biztosítsuk neki, amire neki szüksége van. Tehát csak erről van szó. Tehát mivel munkával nem, vagy csak nagyon kevesen tudják előteremteni, mert ugye még megvan ez a gát, munkába állítási pályázatban is részt vettünk, igen, azt is tudom, hogy nagyon nehéz fogyatékos személyt munkába állítani és ott megtartani, akkor ha már az állam biztosít egy ilyen ápolási díjat, vagy nem tudom, Magyarországon nálunk így hívják, akkor kérem szépen, az arra van, hogy az ő életminősége olyan legyen, amilyet én tudom, és sajnos, hogy ez a példa, ez van több helyen, hogy családok élnek ebből az ápolás. Azt is megértem, hogy vannak, és nem, hogy megértem, hanem tudom, hogy vannak olyan családok, ahol a fogyatékos személy olyan állapotban van, hogy anyuka vagy apuka nem tud elmenni dolgozni. De, és akkor most egy kicsit lépjek följebb, hogy azokat az embereket szólítsam meg, akik tehetnek majd ez ügyben, hogy akkor vegyék már figyelembe azt, hogy egy embert leköt otthon, tehát mínusz egy bér, ami kiesik a családi költségvetésből, akkor valahol rendezni kell ezeket a dolgokat, és hogy a szülő illesse meg az, hogy ő munkaviszonyban legyen a saját gyereke mellett, hogyha az azt igényli. Amellett járjon el persze közösségbe, de a szülő ne az ápolási díjból, hanem a saját valamilyen jogon, nem tudom milyen jogon, alanyi jogon illesse meg az, hogy kapjon egy fizetést azért, mert van neki egy fogyatékos gyereke, és nem tud elmenni dolgozni. És ezért mondom, hogy valahol itt van a szemléletváltás. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nyugaton ez már így működik. Svédország, Norvégia, Németország, azt hiszem, hogy ezek, de utána kell nézni. Svédek rettenetesen mérföldekkel előttünk vannak mindenben. De hát nem akarunk mi akkora léptékkel haladni, de egy picit, tehát mindig egy picit följebb. Lehet, hogy holnaptól majd nem kell fizetni a buszbérletet a szülőnek, amikor felszáll a buszra, vagy a villamosra, vagy a vonatra, de most azt mondom, hogy inkább talán az lenne a jobb, hogyha mindenki kifizetné a saját bérletét, de legyen neki miből. És ne a másikéból. Mert az átlagembernél ez húzza ki a gyufát. Az, amikor az a kérdés, hogy az átlagembernek a gyerekének mit kaptál? Mit kaptál, amiért iskoláztattad, etetted, volt hol laknia?
Ugye napközit említett. Igen? Ezt hogyan kell elképzelnünk?
A napközi reggel 7-től délután 15 óráig tart nyitva, azért, mert hogy szerbiai törvény előírja, hogy a napközi minimum 8 órás, 3 étkezés van benne, reggeli, uzsonna, ebéd, meghatározza azt is a törvény, hogy hány felhasználóra mennyi a személyzet, és hogy mi a személyzetnek a végzettsége, tehát 10 felhasználóra van egy szakmunkás, aki működési engedéllyel rendelkezik, ebben az esetben a mi szervezetünknél 2 vagyunk szakmunkások, az egyikünk ugye pszichológus, a másik munkatársam, barátnőm, aki gyógypedagógus és szintén működési engedéllyel. Ez tette lehetővé az intézmény számára, hogy működési engedélyt kapjon. Tehát ha nekünk nincs, akkor ő nem tud kapni működési engedélyt, és a napköziben a felhasználóink száma 20-ig mehetne ebben az esetben, ugye mert 2 vagyunk, és egy személy visz 10-et, persze mellénk még 2 munkatárs kell, mert 3 vagyunk egy csoportba, 10 főre. Na most, hogy hányan járnak ebben a pillanatban, sokkal többen is járhatnának, de 15-re kaptunk működési engedélyt, és most ez így van, hogy tulajdonképpen másfél csoport. De természetesen nem mondtunk le azokról a felhasználóinkról sem, akiknek szinte ez az egyetlen lehetőségük, hogy közösségben legyenek. És a másik pedig az, hogy ők azért nincsenek ott egész nap, mert a 15 az általában egész nap ott van, mármint az egész napközi munkaideje alatt, de egy-két órára bejönnek, mert hogy szükségük van erre a szolgáltatásra, esetleg a szülő és a hozzátartozó máskor nem is tud talán szabad időt teremteni saját magának csak abban az időpontban, amikor nálunk bent van a napköziben a gyermeke.
Az ön számára, az önök számára miről szól ez az együttműködés?
Ez az együttműködés, hát új távlatokat nyit. Tehát ez nagyon fontos, mert látjuk azt, hogy a többiek, akik hasonló cipőben járnak, mint mi, hogy mi az, amit másként csinálnak, mi az, amit még tanulhatunk egymástól, amit tulajdonképpen a tapasztalat cserez. Annak ékes példája, hogyha már egy kicsit mi úgy gondoljuk, hogy belefásulunk néhány dologba, akkor ez egy újabb lendületet tud adni ahhoz, hogy na, hát ez így is lehet, mert hogy lehet így is. A többiek úgy gondolom, hogy fiatalabb korcsoporttal dolgozunk, mi a felnőtt fogyatékos emberekkel dolgozunk, akiknek egy kicsit más az életritmusa, de megtaláljuk a közös pontokat is, ez nagyon fontos.
Vásár Róbert vagyok, Magyar Kanizsáról. Én is járok a Bárkába, mint felhasználó, dolgozom. 2007 óta vagyok ottan.
2007 óta, az azt jelenti, hogy nagyjából 17 éve?
Igen.
17 éve. Egy kicsit mesélne nekem az ottani közösségről, hogy hogyan tud bekapcsolódni a közösségnek az életébe?
Segítkezett dolgozgatok, műhelyekben részt veszek, agyagműhely. Jönnek sorba, vannak megrendelések, futómaratonra megrendelések, ilyen serlegek, nyakbalkasztós érmék is szoktak sorba jönni.
És ezen kívül, hogy azt mondom, hogy így dolgoznak itt a közösségben, bármilyen más szabadidős kirándulás, bármi, ami egy picit úgy közösséggé formálja a csapatot, az működik?
Sportolunk. Zene, hittan, digi pingpong, ez is egy sport.
Van zenekaruk?
A színharmónia, harangokon, búvóker, azok a hangrudacskák, azok a műanyagban, amik vannak, búvókerra, és olyan színes kezünkhez ütjük, vagy a lábunkhoz, vagy így a székhez.
És jól gondolom azt, hogy a rúdnak a hossza határozza meg, hogy mélyebb vagy magasabb hangot ad ki?
Szerintem igen, az határozza meg.
És akkor utána jött a szintetizátor?
Még a harangok. A harangok, ezek nagyon tetszenek nekem. Bárhol, ahol hívnak bennünket, ott fellépünk. Még az irodalmi csoport, a mázlisták.
Az pedig a dráma csoport.
A dráma csoport.
Az pedig mi? Mondd már meg.
Színdarabot adunk elő. Amatőr színművészet.
És azon kívül?
Mázlisták. Az úgy volt, hogy még mikor csak úgy játszottunk, még nem volt neki még neve egyáltalán ennek a színművészetnek. Én találtam ki, hogy na akkor legyenek mázlisták a neve. És akkor az rajta maradt, egy másik felhasználó, meg akkor lerajzoltaja, egy logót lerajzolt, és akkor lerajzolta, én meg a nevet adtam neki. És így lett mázlista.
Milyen darabokat adnak elő?
Előtte volt a menyegzővel, mentünk több helyre is, de most az újnak még nem tudom, mi lesz a neve még egyelőre. Most játszunk még most.
Spontán dolgokat játszanak, ha jól értem. Tehát nincs előre megírva a forgatókönyv.
Nincs még előre megírva, aztán kigondolják, hogy hogy is legyen.
És akkor ez így szépen alakul, formálódik. Mennyi idő alatt áll össze egy darab?
Az egy eltart elég sokáig, mivel hogy kigondoljuk, hogy hogy is legyen, mi legyen. Például most én is makett repülőt készítek, és lesz benne repülő modell is majd. Méghozzá kigondoltam egy régi repülőt, egy malév repülőt, egy 254-est. Készítem makettba, és akkor azt beviszem oda.
Akkor egész egyedi ötletekkel átitatott történetről van szó. De jó, mindenki hozza a saját személyiségét, meg a saját érdeklődést.
Soha nem tudni azt, hogy mi lesz a vége a történetnek, vagy legalábbis. Mert ott a színjátszás közben formálódik, és valószínű, hogy nem ugyanaz kerül a bemutatásra sem, mint ami. Nagyon ügyesek ők, Mert azért már ez is egy körülbelül 10 éves történet, tehát hogy már azóta, tehát hogy ott nagyon kellett azokkal a dolgokkal foglalkozni, ami belülről van. Mi van benned, mit hoztál magaddal, mi az, ami foglalkoztat. És ők ezeket ott kimondják, és rettenetesen jók a darabok, mert élvezhető, és valahol az ember, ez egy tükör mindenkinek.
Jól értem azt, hogy ez olyasmi, mint a drámapedagógia módszere, hogy lehet, hogy a érzelmeikről, pszichodrámán lehet, hogy az érzelmeiket nem tudják megfogalmazni, kimondani, de egy színdarabon belül pedig el tudják játszani.
Pontosan ezt jól értette, a pszichodrámás módszerekkel, drámapedagógiát is, mert annak idején a drámapedagógus is részt vett benne, most ugye már dramaturg és rendező, és tehát teljesen igazi az egész.
Pszichológusként azért nincs könnyű dolga.
De nincs is nehéz. Ugyanis őszinték. Azt, amit egy átlag embernél, ha lehet, hogy nem tetszik ez a szó sokaknak, nekem sem nagyon, tehát, de valahogy most ebben a riportban muszáj megkülönböztetnem. Tehát, hogyha átlag emberről beszélünk, és nekem azért jó néhány fájtlat le kell fejtenem, mire eljutok oda, hogy talán őszintén tudnak beszélni, viszont náluk ez egészen egyszerűen és spontán történik. Tehát a tükröt pedig azért mondom, mert amikor terápiás módszernek szoktam alkalmazni néhány embernek, hogy jöjjön be hozzánk, nem kell semmit csinálni, csak üljön be közénk, és csak figyeljen. És akkor valahol szembesül azzal, hogy mi is az én bajom? Mi is fáj nekem? Mi a problémám? És lehet, hogy azzal megy ki, hogy hát semmi. Hát jól vagyok. És azért valahol mindannyiunknak minden reggel talán ezzel a gondolattal kellene fölkelnünk, hogy jól vagyok, és jól vagyok.
Thank you.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.